Eper, FM 97.00.
Csonkahold. Csonkahold. Költészetünk 10 percben.
Sziasztok! Ez itt az Eper, az Első Pesti Egyetemi Rádió a 97 MHz-en. A Csonkahold, avagy Költészetünk 10 percben című műsort halljátok, én Visnovics Péter vagyok. Mai műsorunkban a bölcsészkar nemi összetételét híven tükrözve három hölgy ül velem itt a stúdióban. Kovács Erzsi harmadéves magyar-angol-latin szakos hallgató versét Bern Andival és Porogi Dorkával fogjuk elemezni. Először hallgassuk meg a költeményt.
Kovács Erzsi, kettős, első. Így merevül fényképpé lassan, szemcsés, szürke fotóvá. Két visszatekintő arc. Egy férfi meg egy lány volt valaha, ám most már ez Marilyn Monroe és Stan Humphrey Bogart. Egy szőke pin-up girl mosolya, egy kólás poháron átragyogó napfény aranya. Nem látszik, de a kezek egymásba fonódnak. Így merevül fényképpé lassan. Második. Én, aki nézem a képet, melynek még fényképészese voltam, tagadjam-e, hogy elmém fényérzékeny anyagának fájt az a pillantás, amivel mosolyuk ragyogása kimetszette belőle a képet. Persze ez sem igaz. Nem léteznek a szavak sem, csak mosolyuk ragyogása. Kívül maradok hát én is. Én, aki nézem a képet.
Azt hiszem, rendkívül bonyolult képszerkezettel van dolgunk, aminek a megfejtéséhez talán célszerű a címből kiindulni. A vers címe az, hogy kettős, és formailag valóban két számozott, keretes, különálló részből áll. De ennél a formai kettősségnél talán többről van szó. Mi az a kettős, az a kettősség, ami szerintetek a verset tartalmilag meghatározza?
Ebben a versben minden kettős. Nem csak a látásmódja, a leírásmódja, hanem tulajdonképpen több képről is van benne szó, és nagyon helyén való az a szó, hogy képszerkezet, ugyanis tényleg konkrétan fényképekről beszélünk itt. Vannak fekete-fehér képek, vannak színes képek. Van én és ők szembenállítás, van férfi-nő szembenállítás, múlt és jelen nagyon bonyolultan összefonódik, illetve szétválik a versben, illetve a végén a létezés és a nem létezés is szembeállítható egymással.
A vers középpontjában a sok szembenállítható kettősség mellett mégis a fényképpé merevülés motívuma található. Hogyan értelmezitek ezt a motívumot? Mi ennek a szerepe? Mit jelent?
Ez szintén a kettősségbe illik bele, a pillanatnak és az elmúlásnak a kettősségébe. Egyszerre van jelen az adott időpillanat és a már elmúlt időpillanat, amit így fényképpé merevülésként ábrázol a költő.
Tehát ez is ugye az idősíkoknak a kettősége.
Az idősíkoknak a kettősége, és úgy mutatja be, hogy mind a kettő együtt van egyetlen egy időpillanatban, amikor a kívülálló olvassa a verset, tehát bejön egy harmadik idősík is.
De ugyanakkor a fénykép természetesen nem csak idősíkokat választ ketté, hanem rengeteg más dimenziót is. Milyen ilyen dimenziókat tudnátok most előhozni?
Rengeteg mindent felsorolt itt az előbb Dorka. Én mégis az én létezésének és nem létezésének és miben létének a kérdésére szeretnék kitérni. Hogyha az első verszakot elképzeljük, akkor látunk egy fényképet, illetve egy költőt, aki ezt a fényképet nézi valahonnan kívülről. A második verszakban megváltozik az énnek a jelenléte a versben. Belekerül ennek a fényképnek a készülési mechanizmusába, noha csak fénykép papírként, amit ugye tudjuk, hogy nem egyenlő a fényképésszel, hiszen akaratán kívül és közreműködésen kívül jön létre a kép, hiszen a fény hozza létre a képet, és nem a fénykép papír. Minden esetre belekerül abba a térbe, abba a síkba, amiben a cselekmény zajlik, aztán visszavonja önmagát.
Ehhez annyit tennék hozzá, hogy ki csinálja a fényképet, ki a fényképész. Az első sor ugye az, hogy így merevül fényképé lassan, tehát mint egy magát csinálja meg a kép, és a vers zárójelben. A második verszakban pedig a mosolyuk ragyogása metszi ki a képet. Tehát egy nagyon passzív valaki ez a lírai én, vagy költő, aki ott áll. Azt hiszük, hogy ő fényképez, de nem, ő csak elszenvedi ezt az egész fényképet, és az ő saját anyagát látja majd megtestesülni, hasonlóan egy versalkotáshoz. Még egyet tennék hozzá, azt, hogy amikor a vers végén visszavonja magát ez az én, akkor tulajdonképpen épp ezzel előtérbe is teszi magát, mert a fénykép csak egy tárgy lesz, és ő megmarad, ő, aki írja a verset, és ő kimondhatja saját magáról, hogy én sem vagyok, és senki nincs. Ezzel viszont a saját érvényessége megnő. Nekem erre az objektív líra szókapcsolat jut eszembe, tehát itt a végén, amikor visszavonja saját magát, úgy tűnik, mintha az objektivitás győzedelmeskedik, és a tárgyak, vagy akár az a ragyogó mosoly, tehát látszólag ez győzedelmeskedik, de tulajdonképpen ezért inkább a líraién.
Most akkor egy kicsit beszéljünk konkrétan erről a fényképről, amiről tulajdonképpen a vers félig meddig szól. Milyen ez a fénykép? Milyen elemekből áll össze előttünk a megbarnult, múltidéző fotó?
Én úgy gondolom, hogy a tipikus fényképet a fényképnek a hőskorát idézi, mert ugye a 40-es években terjedt el a fényképezőgép és a fénykép Amerikában, és tulajdonképpen az első verszaknak minden egyes képe mozzanata ezt a 40-es évekbeli fényképet idézi föl. Mind a tulajdon nevekkel, Humphrey Bogarttal és Marilyn Monroe-val, aki ezekben az időszakokban voltak világsztárok, illetve hát a következő sorokkal, ugye a kolláspoháron átragyogó napfény aranya is felidéz egy akkori reklámot, azt a fehér ruhás nőt, aki a kolláspohárral a kezében mosolygott. Tehát egy 40-es évekbeli hőskori fotót idéz fel.
Térjünk egy kicsit át a versnek a konkrét, talán a költőhöz inkább kötődő értelmezési síkjára. Az én, aki a verset írta, hogyan viszonyul ehhez a fotóhoz? Ha úgy tetszik, mi a versnek az alaphelyzete?
Nekem Tony Okröger jutott eszembe erről. Tehát az a szituáció, amikor valaki kívül marad a táncon, vagy a képen, vagy bármin, és kívülről nézi azt a boldog párt, akit ő itt most Marilyn Monroe-hoz és Humphrey Bogarthoz hasonlít. És nem véletlen, hogy mi ennyit beszéltünk a fényképről, meg a képtechnikáról, mert ez minthogyha el akarná leplezni ezt a kicsit lírai, vagy nagyon veszélyes tartalmat. Ez átfordulhat nagyon könnyen érzelgőségbe, és ez ellen, mintha védekezne a költő. Tehát egyetlen egyszer mondja azt, hogy fájt nekem ez az egész. Egyetlen egyszer mond egy ilyen saját érzelmi viszonyulást, az viszont nagyon erős pont azért, mert elfödi ezekkel az intellektuális tartalmakkal, amit igazából érez. De az erőssége, meg az a tompa, a fájdalom, az ott lüktet azért a második versszakban.
A vers nagy részében tisztán érezhető az időmértékes, daktilikus ritmus. Szerintetek hozzád ez valamit a vers egészéhez, a barnult fotóvá merevülés és a múlttól való elszakadás fogalom köréhez?
Igen, egy kicsit archaikussá teszi, hiszen ugye a 21. század elején nagyon kevesen írnak formában, és még kevesebben időmértékkel. Ebből kifolyólag egy kicsit régiesíti, egy kicsit tényleg azt a hangulatot idézi föl, amit a képek is.
És ebben is megtalálható a kettőség, hiszen mondjuk az ilyen extralinguális eszközök, mint a gondolatjelek, meg a sortördelés, az viszont teljesen modern versé teszi.
Ha most itt lenne a stúdióban Erzsi, a vers szerzője, akkor áttérnénk rá, hogy elmondja nekünk, hogy mennyire sikerült a versvilágát feltérképeznünk, de mivel első esetben rendhagyó módon sajnos a szerző nem tudott megjelenni, ezért Vajda Noémit kérdezzük meg, aki felolvasta nekünk a verset. Szia, Noémi!
Szia, Visnu!
Miközben felolvastad a verset, mi dolgozott benned? Mi az, amit át akartál adni mindenképpen a hallgatóknak?
Nekem nagyon fontos volt, hogy a vers ritmikát közvetítsem, de ne hangsúlyozzam túl, és ezáltal ne tegyem enyhén szólva ripadsággal az egészet. Fontos volt számomra Kovács Erzsének az elgondolása is, hogy ő hogy szeretné ezt a verset előadatni, hogy ne előadjam talán túl erős hanggesztusokkal, hanem inkább olvassam, mert hiszen ő is kívülről nézi ezt az egész fényképügyletet, és az lebegett végig a szemem előtt, hogy úgy olvassam ezt, ahogy Erzsinek ez megfelelne.
Mondott neked konkrétan utasításokat, hogy mi az, amire figyeljél oda, miközben olvasod ezt a verset?
Természetesen kaptam némi útmutatást, meg is kérdeztem, hogy neki ez egy milyen élmény volt, ő ezt hogy érzékelte, mit szeretne ő átadni, ha ő olvasná. Hát végül is ezeket mondta nekem, hogy ne adjam nagyon elő, helyezkedjek bele az ő szemléletmódjába, aki nézi a képet.
És mit mondott számára, milyen élmény volt? Tehát tudnál-e egy-két mondatot ide varázsolni nekünk Erzsiből?
Erzsi azt állította, hogy ez a mű levált már róla, de én úgy gondolom, hogy semmilyen mű semmikor nem válik le igazán a költőről, mert mindenki hörög, ha valaki rosszul olvassa a versét, vagy nem úgy, ahogy kéne. Úgyhogy szerintem ez a szemlélődő és kicsit kívülálló gondolkodásmód, ez merőben Erzsi, általánosságban és a versben is. Ha már Erzsiről valamit mondani kell, akkor ez a vers és ez a szemlélődős szemléletmód, ez abszolút jellemzi őt.
Köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt a mai Csonkahold, költészetünk 10 percben. A stúdióban vendégem volt Vajda Noémi, Bernandi és Porogi Dorka, technikai munkatársunk Csabai Attila volt. Mára búcsúzunk, zárszóként hallgassátok meg újra Erzsi versét Vajda Noémi előadásában. A jövő héten természetesen új költővel, új költeménnyel várunk titeket. Visnovics Pétert hallottátok. Sziasztok!
Kovács Erzsi, kettős, első. Így merevül fényképpé lassan, szemcsés, szürke fotóvá. Két visszatekintő arc. Egy férfi meg egy lány volt valaha, ám most már ez Marilyn Monroe és Tan Humphrey Bogart. Egy szőke pin-up girl mosolya, egy kólás poháron átragyogó napfény aranya. Nem látszik, de a kezek egymásba fonódnak. Így merevül fényképpé lassan. Második. Én, aki nézem-e képet, melynek még fényképészese voltam, tagadjam-e, hogy elmém fényérzékeny anyagának fájt az a pillantás, amivel mosolyuk ragyogása kimetszette belőle a képet. Persze ez sem igaz. Nem léteznek-e szavak sem, csak mosolyuk ragyogása. Kívül maradok hát én is. Én, aki nézem-e képet.
Eper, FM 97, 00.
Csonkahold. Csonkahold.
Csonkahold. Költészetünk 10 percben.